Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Na hát egy kicsit a jövőről fogunk beszélni, de arról is, hogy milyen valóságok lehetnek, mi válhat valóra. Kánai András van itt velünk a stúdióban, a kreatív kommunikátor, jövőkutató, író? Most már azt is lehet mondani?
Igen, igen, egy könyv után, meg 9 science fiction novella után, most már egy picit merem mondani.
Holnap történt ez a könyv címe, 5 sci-fi téma, amely valósággá válhat. Nekem mindig ez a mániám, hogy ezek mindig valósággá válnak, illetve hát valahogy ilyen jövőbe látó embereknek tartom azokat a sci-fi írókat, akik így megpróbálják elképzelni, hogy mi az, ami majd történni fog. És itt most nem elsősorban Asimovra kell gondolni, de akár rá is gondolhatunk olyan dolgokkal, amik már megvalósultak, no, esetleg, amiket ír. De mik ezek?
Hát melyik ez az 5 téma, ami szerinted majdnem biztos, hogy megvalósul? Sőt, mondjuk ki, akkor biztos, hogy megvalósul.
Több-kevesebb biztonsága megvalósul, mert például a transzhumanizmus egy nagyon átfogó téma, és egy része kezd megvalósulni, egy más része pedig még elég science fiction. Ezek a háromdimenziós nyomtatás, a USA-nak a lesüllyedése, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, ez geopolitikai, társadalmi kérdés, és az amerikai írók nagyon sokan úgy vélik, hogy ez egy eldöntött tény, és le fog süllyedni.
Mint a római birodalom, szokták mondani.
Igen, igen, és a könyvemben hozok párhuzamot, hogy amerikai írók nézik ezt a fajta párhuzamot is, bár szerintem nem lehet egy-egyben megfeleltetni, de nyilván vannak hasonlóságok ebbe a dologba. Beszélek a transzhumanizmusról, mint ilyen nagy átfogó témáról, arról, hogy vajon lesz-e egy nagy gonosz cég, ami majd az egész világot uralja, és ha lenne egy ilyen cég, akkor a mostani jelöltek közül vajon melyik áll ehhez a legközelebb, illetve a Mars utazásnak is egy külön részt szenteltem, mert ott nagyon sok olyan jellegzetesség van a Mars utazásnak, amivel kevéssé foglalkoztak az emberek, és az utóbbi 1-2-3 évben vették elő ezt a megvalósulási lehetőséget vagy lehetetlenséget, ilyen például az, hogy az egész egyszerűen az ember nem tud elmenni a Marsra a biológiai korlátai miatt, illetve el tud menni, de annak nagyon rossz vége lesz.
Jó, vegyük egyenként.
Hogy mi lesz a rossz vége, hogy nem tud krumplit termelni, meg hogy felrobban a sátra?
Ennél sokkal rosszabb, amikor kiszáll az űrhajóból, ha valahogy meg tudjuk csinálni azt, hogy kiszálljon abból az űrhajóból, az már egy nagyon nehéz kérdés. Ezzel foglalkozom, ez egy fizikai vezérlés, technikai kérdés. Akkor nagy valószínűséggel vakon és egy kicsit rákosan fog kiszállni abból az űrhajóból. Tehát az, ami a Marsi című filmben ott járkál szabadon, csupaszon a Marsnak a felületén, hát az kész életveszély. Tehát a legjobb esetben is most azt tartják a szakemberek, hogy a föld alatt valamiféle helyet alakítunk ki. De hát képzünk el egy embert, aki ott él 3 évig a föld alatt és a marsi homok alatt, és a föld az csak egy nagyon-nagyon távoli hely. Tehát ennek ilyen pszichológiai vetületei is vannak.
De még itt nem is tartunk. Hogyan jutna oda az ember? Mert ugye azt mondják, hogy évekig kell utazni, ugye ebben a Endre által idézett filmben is ugye már a kommunikáció is elég hosszadalmas és elég körülményes. Miért tartod mégis azt, hogy megvalósulhat a Mars utazás?
Kicsit trükkösebb ez ennél. Ugye az 5 science fiction téma, ami valóságá válhat, ott van az a 6 a végén. Tehát, hogy megvannak rá, pont ettől kicsit science fictionesek ezek a témák, egy kivételvel a háromdimenziós nyomtatás, mert az már nagyon
az
közel
már
van.
Az már jelen gyakorlatilag.
Igen, az már jelen van, ott a science fiction része az, amikor szervet tudunk nyomtatni, az még nagyon nehéz, és annak a következményei, illetve annak például, ami science fiction írók írtak, hogy a mindenki önállóan otthon, ahogy most torrentezik, torrentezni fog drogfájlokat, és azokat nyomtatja, és ez milyen világot feltételez. De menjünk vissza a Marshoz. A Marsnál rengeteg sok probléma van. Kezdődik ott, hogy igen, nagyon sokáig tart az út, tehát hogy több hónapos az út, és az nem olyan, hogy odamész, és akkor megérinted a talajt, és mint a gyerekjátékban rögtön visszafutsz, hanem ugye ilyen ablakok vannak, amikor érdemes elutazni, tehát amikor ki kell várni azt a Föld-Mars távolságot, hogy vissza lehessen jönni. Emiatt a világűrbe való tartózkodás, ettől nehéz a dolog, ez akár több éve is elhúzódhat, ez nem tesz jót az ember szervezetének, mert kozmikus sugárzás éri. Tehát ez a legeslegelső, szinte áthatóhatatlan probléma most. Tehát ezt nem lehet így megoldani. Az már csak egy következő és elég nagy kérdés, hogy hogyan menjünk oda, aminek vannak űrhajózás technikai elemei, tehát hogy nincsen ilyen hordozó rakétánk. Ugye most, ha bárki bármit ki akar lőni ilyen komolyabban, akkor oroszokhoz kell fordulnia, például amerikaiaknak le fog járni a szerződése az oroszokkal jövőre, hogyha jól emlékszem. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van, onnantól kezdve, hogy hogyan álltjuk össze a csapatot, hány férfi, hány nő, csak férfi, csak nő, tehát nagyon sok kérdés van.
Az a furcsa, hogy beszélsz erről, miközben van. Embereket zárnak konténerbe, hogy hogy bírják az összezártságot, miközben Elon Musk kísérletei kapcsán a nemzetközi sajtó arról hangos, hogy kézzel fogható a Mars utazás. Ugye Stephen Hawking mondta talán, de nem tudom, hogy jól emlékszem el, hogy nincs is nagyon más választás az emberiségnek, kolonizálni kell egy másik bolygót, és erre a Mars tűnik alkalmasnak. Tehát ezek az átlag ember számára azt sugallják, hogyha nem is jövőre, meg nem is 3 év múlva, de mondjuk 5-10 év múlva talán már ember lesz a Marson. Ehhez képest olyan problémákat soroltam, amit nem is tudom, hogy lehet majd megoldani.
Pontosan. Én amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek, ez volt a könyvnek az utolsó fejezete, én is úgy álltam neki, hogy megkérdeztem az átlag embereket, ismerősömet, hogy szerintetek mikor lehet Mars utazás. És amikor végére értem a megírásnak, ami tulajdonképpen egy óriási nagy kutatás volt részemről is szakemberekkel, és a fejezetet is átnézettem egy marskutatóval itt Magyarországon, aki nagyon elismert marskutató, akkor jött ki az, hogy hát erről inkább beszélünk, és inkább egy vágy van bennünk, és egy meghódítandó terület, és beindítja a képzeletünket, mint sem, hogy most megvalósítható lenne. Tehát, hogy nem, hogy 5-10 évről van szó, hanem itt évtizedekről van szó.
Igen, csak hogy benne van a pakliban az, hogy közben egy olyan technológia felszínre kerül, vagy kitalálunk valami olyat, amivel megváltozik teljesen az elképzelés, ahogy egyébként mondjuk a holdutazás kapcsán is volt, ugye? Tehát már Verne írt róla, gondolkodtak róla, mindig izgatta a fantáziáját az embereknek, de nem volt az a technológia a kezükben.
Nagyon jó hasonlat, ugye Verne a 19. századnak az írója, és ugye először 1961-ben mentünk ki egyáltalán, és a Holdra meg 1969-ben, tehát csak nem 100 év eltelt, hogy a Verne erről írt. Tehát ott is nagyon soknak el kellett telnie. És azért is jó a hasonlatod, mert ugye amikor Kennedy kiadta a jelszót, ugye megijedtek az amerikaiak azért a Soyuznak a bip-bipelésétől ott Amerika felett, akkor pár év alatt az USA akkora pénzt költött erre az egész programra, ami nincs ilyen, nem is volt ilyen a történelemben, tehát a nemzeti össztermékünknek egy jelentős részét, a legjobb koponyákat, minden pénzt megadtak, és a pár év alatt kisajtolták a Holdra szállást. Na most ez a másik kérdés, hogy most a NASA-nak ugye a legutolsó költségvetése való közel 20 milliárd dollár, ami óriási pénznek tűnhet, de csak ehhez a feladathoz képest, ez semmi, ez apró pénz. Tehát én is írok különböző számításokat a könyvemben, van, aki 500 milliárd dollárra, valaki még többre teszi, de nagyságrendekkel több pénz kellene, úgy, hogy a NASA-nak most ezt a 19 milliárd, 20 milliárd dollárt próbálja egy csomó programba megosztani. Nyilván azt mondják szakértők, hogy az egyik járható út az lenne, hogy megosztani a költségeket és egy nemzetközi vállalkozást csinálni belőle. De azt kell látni, hogy hát az oroszok, a Roszkozmosz, a japánok, az indiaiak, akik beléptek, és meg a kínaiak is ennek a töredékét költik űrkutatásra, és ráadásul nincs is meg az a tudásbázis az oroszokon kívül, ami az amerikaiaknak megvan. Szóval ez egy olyan történet, hogy nagyon erősen mozgatják a vágyaink, hogy emberek vagyunk, és szeretnénk meghódítani, felfedezni a világűrt, de nincsen még hozzá meg a kraftunk szó szerint, hogy ezt megcsinálják. És ahogy előbb említettem, a biológiai tényezők pedig nagyon erősen korlátoznak benne. Azzal most még egyelőre nem tudunk mit csinálni.
Nagyon elmentünk a marsutazás mellett, de ejtsünk szót, akkor menjünk visszafelé haladva a többi témáról is. A transhumanizmus.
Hát ez nagyon érdekes.
Az, hogy letöltik az agyamat. Lehet egy
külön adást kéne szerintem rászentelni.
Letöltik az agyamat egy számítógépbe, és földi porhüvelyemet elássák, és mégis élve maradok ez?
Nagyon beletrafáltál, van egy ilyen vonulata, és igazából ebbe az egy vonulatba, amit mondtál, ami tisztára science fiction, tehát tudományosan egyelőre abszolút nem megoldható dolog. Ebben ott van az a vágy, hogy a transhumanizmus azt szeretné valahol elérni, egyrészt az élet hosszabbítás, tehát hogy az a körülbelül 120 év, amit szoktak mondani, hogy körülbelül el tud élni az emberiség, ne annyi legyen, illetve valamit csinálni a testünkkel, hogy fejlettebb, jobb legyen, hogy többet éljünk benne, illetve ez az extremitás része az, hogy valamiféle tudatletöltést csináljunk egy olyan testbe, vagy olyan virtuális valóságba. A science fiction írók nagyon sok ilyet írtak, és nagyon sok konfliktus megírtak ezzel kapcsolatban, amelyben az ember gyakorlatilag örökké élhet, de ez a ez mondjuk a szélén van ennek az egésznek, tehát ide tartozik a game manipuláció, a game módosítás, a különböző technológiai kütyüknek a beültetése, mint például ugye lehet arról hallani, a svéd cégnél próbálkoztak ezzel, és több ilyen céges és emberi próbálkozás van. Sőt, ugye van egy olyan kifejezés, hogy biohacking, amikor igen, saját magát próbálja.
Sőt, ilyen már ilyen garázs biohacking van.
Van is ősi halottunk, tehát van is ősi halottunk, azt hiszem tavalyról, aki élőbe befecsengedezett magába valamiféle ilyen biohacking dolgot.
Igen.
Azóta
ez
is
micsoda, én lemaradtam tőletek. Lényegesen kevesebb szívit fogyasztok, mint ti azért, de mi ez a biohacking?
Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy a DNS mintázatunkat valahogy módosítsuk.
Aha.
És ezáltal...
Tehát így betegségeket ki lehet iktatni, örökletes betegségeket.
Igen, de mondok egészen fogyasztói dolgot, hogy mondjuk a kopaszodó vagy kopasz férfiaknak el lehetne élni, hogy gyönyörű göndörhajuk legyen, egy afrikai göndörhaj. Most mondtam egy extremitást, és
viccesére. De például, olyan
valóság, hogy pigmenteket változtatott meg a bőrén az illető, uh-huh. Tehát a pigmentek színét változtatta meg, és azzal parádézott, hogy ez ennek milyen jövőbeni felhasználási területei lehetnek, sőt volt már ilyen bélflóra átültetés is, és szépen fogalmaz egészen pontosan széklet minta átültetést.
Igen, de vigyük mondjuk
ilyenek is voltak.
Igen, ezek nagyon-nagyon ilyen vicces, meg érdekes, meg furcsa dolgok, de vigyük mondjuk egészen nagyon konkrét szintre. Most volt talán egy-két hónapja, olvastam azt a hírt, egy amerikai és egy kínai egyetem összefogásában olyan kis, mondhatni, hogy nanoberendezést építettek, amivel próbálják elvágni a rákos sejteknek az útját a vérhez. Uh-huh. Tehát, hogy ha az is ugyanolyan, mint egy bőrdarab, hogyha elszárítják, ha nem jut táplálékhoz, akkor kiszárad. Tehát, hogy mikroszkopikus szinten próbálnak ilyeket csinálni, tehát nanotechnológia és a transhumanizmus tartozik. És ugye megemlítem benne, hogy transhumanizmus egyben egy filozófia, sőt, hogyha a lefogyasztást nézzük, ahogy senkit se olvasztottak még ki, az egy tudományos hit is. Tehát abba vetett hit, hogy a tudomány...
Eljutott odáig, hogy ezeket az embereket ki lehet olvasztani.
Így van,
most még csak a fogyasztásig jutott.
Így van, illetve a transhumanizmus egy olyan hit, ami a tudományban hisz, és az embernek a saját képességében.
De ezeken bárki kísérletezik, hogy lehet a fogyasztásból embereket kihozni, vagy
persze.
Vagy ez így leült ez a történet.
Persze.
Nagy divatja volt, de mostában nem hallani erről, hogy ezen kísérleteznek.
Kísérleteznek, de ugye nem ember kísérleteket, hanem kisebb állatokon kísérleteznek ebbe az egészben.
Jó, harmadik téma, nagy testvér RT. Hát az teljesen fölösleges a jövő idő. Hát mi most beszélgetünk valamiről, lehet, hogy a könyvedet fogja ajánlani a Facebook, mikor innen fölállunk a pult mögül, és megyek haza.
Igen, az még csak mondjuk így mondanám, hogy okos algoritmus, már velünk van, amióta mondjuk Amazon.com van, tehát hogy ajánl neked egy könyvet az alapján, hogy milyen könyvet néztél, vagy vásároltál meg, de itt inkább arról van szó, hogy lehetséges-e azt megcsinálni, hogy ezt a sok milliárd embert pontosan számon tartani, és valamilyen módon kontrollálni elektronikusan. Az emberiség nagy részét nyilvánvalóan már lehet, tehát az okostelefonok, a mobil internetrendszer az ezt segítette elő. Ugye ebbe az egészben a törés az azt jelenti, hogy Oroszország meg Kína például kiesik az Android rendszeréből, vagy kiesik a Google rendszeréből, vagy a Facebook rendszeréből, tehát nem az egész világon terjedt el. De a könyvemben felsorolom ezeket a cégeket, a Microsoftot, a Facebookot, a Googlet, az Amazont, és azt nézem meg, hogy ezeknek milyen képességeik vannak még erre, hány embert érnek el. És akkor ebbe hozok egy ilyen sorrendet, nem mondok el, hogy igazából én egy cégre futtatom ki, hogy nekik megvan már a lehetőségük erre, ideológiájuk is van rá, de nem csinálják még meg ezt az egészet.
Vagy legalábbis nem vallják be, hogy csinálják. Meg kísérletezni nyilván itt is kell, mielőtt élesbe megy a rendszer. Még két témánk maradt, az egyik az Egyesült Államok pozíciójának meggyengülése.
Hát ezt említetted már, ezt említetted, a 3D-s nyomtatás kapcsán pedig most jött a hír, ugye, hogy már autót is lehet 3D nyomtatással.
Ó, ez már régi dolog.
Tehát de ez nem egy játék? Ezt azért kérdezem, mert a minap volt témánk a 3D nyomtatás, és mindenki azt mondta, hogy Lenin fej nyomtatására marhára alkalmas, mert hogy ez ilyen meglehetősen érdes tekintet, vagy érdes felületet nyomtat, és ilyen kicsit ilyen fura színekben, és nem túl bőrbarát textúrával, de hát azért a 3D nyomtatás nem ez. Ez a játék része, amit most meg lehet venni a boltban, de azért nagyon komoly dolgokat lehet 3D-ben nyomtatni, ugye?
Ez, amit mondasz, és sok emberi találkozik vele, az úgynevezett a fogyasztói nyomtatás. És az látszik az előrejelzésekből és a trendekből, hogy fogyasztói szinten ez nem terjed el úgy. Tehát, hogy én mindig próbálok hasonlatot hozni a sima nyomtatóval. Miért tart az ember sima nyomtatót otthon? Azért, hogy bizonyos dokumentumokat, meg ha ír valamit, ne kell elvinnie kinyomtatni. Tehát van egy jól felfogott haszna. A 3D-s nyomtatásnak a normál ember otthonában még nem tudunk ilyen hasznot mondani. Természetesen vannak arra előrejelzések, gondolatok, hogy milyen jó lesz, hogyha majd cipőt tudunk kinyomtatni, vagy ruházatot, vagy egyéb dolgokat, ami egy lakásba jól jön, egy IKEA alkatrészt, de ezeket még nem használjuk. Tehát nincs meg az a haszna, miatt azt mondanám, hogy jó, akkor áldozok rá 100-200 ezer forintot. Viszont azt kell látni, hogy egyre jobban fejlődik, és a vállati, hogy így mondjam, a vállati 3D-es nyomtatás, az pedig óriási piac, és egyre jobban bővül. Tehát az létezik.
Hát az a helyzet, hogy bele akartuk folytani a szót Andrásba egy kis zenével, de nem tudjuk, meg nem is tartottam jónak, mert nagyon jó volt a beszélgetés vonala, viszont elfogyott az időnk, de azt javaslom, hogy egyszer
folytassuk
vissza,
ezt, jó?
Folytassuk ezt a beszélgetést, mert egyrészt a könyvedben, ami van, meg más gondolatokat is azért jobban ki lehetne itt csomagolni, mint ami most ebbe a pár percbe belefért itt nálunk.
Akkor fogjuk fel ezt könyvajállónak, és akkor majd kifejtjük a már
holnap
a piacon.
Történt 5 sci-fi téma, amely valósággá válhat, nem csak utópikus, disztópikus forgatókönyvek katalógusa, hanem kiállása, technológiai fejlődés és a pozitivizmus mellett, ami fontos, tehát nem egy ijesztgető dologról van szó. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon jó volt a beszélgetés és gondolatébresztő, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.